mókusként ismernek, de szerintem te sokkal inkább egy ilyen zenei kaméleon vagy, vagy az is vagy, hiszen amint itt nézem, szirtes kvintett, nagy zenekaros turnék, etnoszimfonikus darabok, és most persze egy teljesen más zenei világról fogunk beszélgetni a Csillagom turné kapcsán, de Edina, mi az, amihez mindig vissza tudsz térni? Mi az a gyökér, ami mondjuk erőt tud adni neked ebben a zenei sokszínűségben?
Ez egy nagyon pontos kérdés, és pontosan arra utal, vagy arra mutat rá, amiben én hiszek, és ez a hit maga, amihez mindig visszatér egy muzsikus. Teljesen, mert nem tudja megőrizni magát. Tehát ez akár vádként is érhetne sokszor, vagy élt is, hogy annyi emberrel játszottam annyiféle zenét, vagy írtam nekik, színésznőknek, énekesnőknek, különböző formációknak is, az egészen eltérő. És hogy tényleg az van a kaméleon, hogy vajon akkor melyik az ő eredeti színe, és az odáig fajulhat, akár az én esetemben is előfordult, hogy én sem tudom, hogy melyik az én színem. De lehet, hogy nem is a színe fontos, hanem maga a kicsi lény, és amit hordoz magában. Tehát visszatérve erre az alaphelyzetre, vagy az alapra, erre a kicsi magocskára, ez a hit, hogy a zene, amit kicsi korom óta tanulok, és itt ez nagyon fontos, és az egész életet átjárja, hogy nem is csak a hangok. Ezt szoktam mondani mindig, hogy persze én egy hegedűt kaptam a kezembe, az volt az első hangszer, aztán persze tanultunk zongorázni, meg kötelező volt, meg minden a konzervatóriumban, meg az akadémián, de igazából a hegedű az az alaphangszerem, és a komoly zene az anyanyelvem, a zenei anyanyelvem, amit megtanultam beszélni legelőször zenészként. Minden más műfaj az csak egy ilyen tanult nyelv, azt akcentussal beszélem, mert nem tudom, tehát nem az volt az első, hanem a klasszikus zene. És visszatérve, hogy tényleg az van, hogy dédelgettem kicsikoromtól ezt, hogy valahogy tényleg egy hófehér Beatles fűzőt kell elképzelni egy kerek fejjel, ez volt a mink kislánynak hegedűvel a kezemben, és amikor megkérdezték, akkor már mondtam, hogy én zeneszerző és karmester szeretnék lenni, nem kevésbé voltam nagyra vágyó, nem tudom, hogy honnan szedtem ezt 5 évesen, és az az igazság, hogy ez töretlenül bennem van, hogy ez érdekel, ez munkál a mai napig, tehát tulajdonképpen én vagyok a legegyszerűbb ember a világon, mert nem tértem el egy pillanatra sem, nem is tudtam volna, és csak azzal tudom magyarázni, hogy ez a hit a zenében és a zene emberjobbító és gyógyító hatásában egyszerűen nem tudott lankadni bennem. És a zene is most annyi változott, amióta megöregettem, és ahogy öregszem, hogy már nem azt gondolom, hogy a zene a végcél, mert ugye kicsikoromban a zene és a zeneszerzés és ez az egész egyben. Mindegy, nem a műfajokra vágytam, hanem a zenére, a hangokra, hogy kifejezze. Persze kíváncsi vagyok, és a mai napig egy ilyen oltatatlan kíváncsisággal habzsolom szinte a többfajta műfajból. Csak egy picit, hogy érezzem, hogy érthessem valamennyire, de nem az a lényeg most már, ahogy elkezdtem az előbb is, hogy ahogy megöregettem, az a lényeg, vagyis erre jöttem rá, hogy a zene is csak egy eszköz, egy alibi arra, hogy beszélhessünk, hogy egymás felé kommunikálhassunk, hogy valamit közvetíthessünk, amiben hiszünk. És számomra a zene az egy gyógyír, az egy tényleg egy kommunikációnak az a megfogalmazhatatlan megvalósulása, amikor tényleg minden szó kevés. Tényleg egy-egy hang elég ahhoz, hogy emberek meggyógyulnak, mint hogy én is, magam is. Egy ezerszer gyógyultam a zene által, vagy gondolom, hogy formálódok a mai napig, és leszek talán elmélyültebb ember, vagy érzőbb, mélyebben érzőbb. Azt nem merem mondani, hogy jobb, de ez a vágyam, hogy a zene által jobbak lássunk. Tehát a zene is csak egy eszköz, egy alibi, mint ahogy mondtam, és én ebben hiszek is, hogyha ez az alapmagocska, akkor tulajdonképpen nem mindegy, hogy ezt most éppen milyen csomagolópapírral adom át annak, aki meghallgat. És még egy nagyon fontos dolog, hogy aki meghallgat, aki befogad aznap estére délutánra, annak milyen fontos szerepe van, hiszen ő nélkülük egy hangoskodó produkcióval válunk, vagy válok, de ha ők befogadnak és megszívelnek, akkor létre jön ez a kommunikáció, ez a lélekcsere, vagy hitcsere, vagy a zenében vetett hitcsere. Szóval ezek egyszerű és tiszta dolgok, csak megfogalmazni én még nem vagyok elég bölcs, hogy egyszerűbben tudjam, de ez az a magocska, amit őrzök.
Thank you. lángot ki lehel eres ágra, kifeszülve a szivárványra. Lágyhan túl mezővi a szikla csípőket, ki öleli sírva, öleli sírva, öleli sírva. Ki becíz falban negerett hajakat, verő ereket.
Hiszem, hogy az ilyen emberekre, mint te, találták ki azt, hogy ízig-vérig művész. Mert én ez idáig azt hittem, hogy a dalaidat hallgatva csöppenhetek valami rituálészerű állapotba, de most téged így prózában hallgatva is szenzációs hallani, hogy, hogy mennyire de jól ki tudod fejezni azt, ami benned van.
Abban hiszek, és az szeretném átadni, hogy mindenki teljesen mindegy, hogy éppen hol tart az életében, és mi az, ami munkál benne, de pontosan azt próbálja meg átadni annak, akiket szeret, akit körülveszik. Nem baj, hogyha ez hibás. Én rettegtem, és a mai napig rettegek a hibákról, kudarcot vallok. Hát ez valahogy a neveltetésünkben biztosan sokan érzik azt, hogy már az iskolában elkezdődik, hogyha nem leszek elég ügyes, akár a szüleimnek, a tanáraimnak, akikre felnézek, meg hát az osztálytársaim előtt is, akkor már nem leszek olyan menő, csorgul az én a bármim, amiről azt gondolom, hogy fontos. És az az első, hogy amire rájöttem, és nagyon sokat segített a zenében is, mert én nagyon izgulós vagyok, pontosan e véget, hogy nem akarok kudarcot vagy csalódást okozni, mert abba belepusztulok. De miért is pusztulok bele? mert azt gondolom, hogy valami mérce szerint lehetek csak jó, de nem létezik ez, mert az igazi mérce, most már tudom, vagy jobban tudom, az az őszinteség. Ha valaki leül mondjuk mellém és mesél egyetlen egy történetet, egyetlen egy mondatot, vagy énekel az színpadon egyetlen egy hangot, de igazul, és az a hang esetleg megremeg, mert kicsit hamis, vagy pontatlan, kit érdekel? Tehát igenis, az őszinte, méről fakadó, egyszerű, akár hibás dolog is, most ez a hiba szó is már fáj kimondani, mert ez csak valami mérce szerint az, de az őszinte ember, őszinte megnyilvánulása hogyan lehet hibás? Éppen ez egy szakmai példa talán jól példázza, vagy mutatja azt, hogy ezt kellett megtanulni, mert sajnos, és nem sajnos, mert egyébként a magyar oktatás, hogy ez a fajta oktatás maximalizmusra nevelés, ez egyébként jó, mert mindig többet és jobbat akarunk. De játszottam amerikai zenészekkel, ugye 5 zenész volt, és 3 voltunk magyarok is, az egyik koncerten. Én elvétettem egy zenei szerkezetet, és másik részt tettem a játszani. És úgy figyeltem magam, nem tudtam, valahogy szóval elrontottam el, és nagyon figyeltem, restőltem magam, és oda is jött a zenekarvezető, és mondtam, hogy azért vagyok szomorú, mert hibáztam, és mondtam, hogy nem létezik ilyen, hogy hívom, ma így játszottam. Mondtam, ez volt az az ember, aki egyrészt kihagyott, és már ment volna van. És annyira érdekes volt, és elgondolkoztam ezen, hogy ha úgy fogjuk föl valamit, amit rosszul teszünk, hogy hiba, akkor összetörünk, de ha úgy fogjuk föl, hogy már csináltam, mi ebből a tanulság, úgy kapkodtam, nem figyeltem eléggé, tehát ez a hibának titulált dolog, ez tulajdonképpen egy olyan, ahogy a keleti filozófiák mondják, ez a probléma, vagy ez a fajta hiba, probléma, az tulajdonképpen egy ajándékcsomag, ki kell bontani, megvizsgálni, és ha megoldjuk, jobbá válhatunk tületet. Tulajdonképpen ezt is lehet úgy formálni, hogy tényleg valóban előrelépjünk és fejlődjünk. Igazából csak azt tudom, nem is a tanács az kicsit nagyképű lenne, de javasolni, vagy szeretettel mondani, hogy mindegy, mert nem szabad félni attól, hogy kevesek vagyunk, mert nem, nincs olyan, hogy kevés vagy több, és erre nekem is rá kellett jönnöm, hogy mindegy, hogy játszom, hogyha az, amit játszom, az a legigazabb. Ha én egy József Attila verset, mondjuk a Mámort eléneklem, és nagyon izgulok, és mondjuk megbicsaklik a hangom az első sorba, és már legszívesebben elbújnék a világ előtt, mert úgy szégyellem, akkor győzött ez a fajta félelem. De ha végig játszom, és a végén eljutok oda, ami a versben van, nem az én gondolatom, hogy de legjobban szeretném, ha szeretnék, és ezt teli torokból, teli szívvel adom tovább, akkor győzött az, amiben hiszek, és legyőztem a félelmem. És igen, hibáztam. De miért ne hibázhatnék? Ki vagyok én? Hát egy ugyanolyan kis esendő ember, mint bárki más. Tehát nem tudom, hogy ebből lehet-e érteni, de valami ilyesmi az, ami nekünk a feladatunk mindenkinek. Ez nem csak a művészetnek. Szóval én azt gondolom, ez a művészetről, bocsánat, tudom, sokat beszélek, de mert annyira inspiráló a kérdés is, meg ez a figyelem. Tényleg azt gondolom, hogy a művész, az nem csak a művészet, nem csak valami olyan tevékenységre terjed ki, amit kreativitásból tesznek emberek, zene, festészet, irodalom, stb. Szerintem vannak emberművészek, akik úgy élnek, hogy minden cselekedetükkel, gondolatukkal, érzelmükkel ugyanezt okozzák. Nagyon sokat hallgatok ilyen gondolkodókat, érző lényeket, akik nem festenek, vagy nem zenélnek, de csupán a gondolataikkal és az érzéseikkel ugyanezt. Tehát tulajdonképpen nem is a zene által tanultam a legtöbbet, persze az nevelt engem gyerekkoromban, hanem az emberek érzéseiből és gondolataiból, ahogy figyeltem őket. És ez lehet egy eladó néni, aki a legdurvább időszakában is mosolyog, amikor mindenki más összetörve és idegesen, morcosan néz rá, de ő visszamosolyog. Ő a legnagyobb tanító. Nem, mert legyőzött mindent, amit mi emberek magunkra veszünk, és morcosan és idegesen reagálunk. Ő fölöttünk van. Tehát ő tanít. Tehát ugyanezt adja át, azt a fényt, amiben visz, mosolyog. Tehát valahogy én ezt az összefüggést érzem, és nagyon szeretem az emberművészeket. És én kicsit így kivált, hogy emberfesztivál kellene csinálni, hogy ilyen embereket mutatunk be, és akár a művészek leülünk a közösségbe, és ők vannak a színpadon, csak figyeljük őket, ahogy mesélnek, és megtapsoljuk őket, csak azért, amilyen emberek. Ez szerintem annyira szép lenne, miért ne tehetnénk őket, senki nem tapsolja, meg mégis kitartanak. Nekünk könnyű, mert egy csomó ember olyan szeretettel van irántunk, hogy el sem tudom mondani. Persze, hogy felelősségem, hogyha kötelességem kitartani, hiszen ők bíznak bennem.
Érdekes, mert valószínűleg közhelyel érek, de a hétköznapi emberekben nincs akkora bizalom maguk felé, hogy tudják, hogy ők valami nagyon nagyot tesznek. Érdemesek arra, hogy megtapsolják őket.
Érdemesek, és szerintem ezt is, tehát igazából a legnagyobb, amit tesznek, hogy emberek maradnak nagy elbetűvel. Tehát ezek sokkal természetesebb dolgok, mint ahogy mondtam is, hogy én abban is hiszek, hogy el kell mondanunk, én is számtalanszor azért is tudom talán elmondani, mert magamban ugye mindig végig gondolom, és a gondolatok által kimondom magamban, de akkor lennék igazán boldog, ha már csak pár szóval, és aztán már szavak nélkül ugyanezt el tudnám mondani, vagy tolmácsolni, tehát persze ez a legmagasabb szint, hogy hol vagyunk miattól, de nincs rá, hogy átlag ember, ha valaki a legdurvább helyzetekben kitart egyenes derékkal, vagy gerinccel állva, és jó szándékkal és szeretettel áll maradt talpon, az a legtöbb, annál nem kell több, szerintem ez a legnagyobb. És igen, nem hogy tapsolni érdemes, hanem figyelni és tanulni tőlük. Én nagyon szeretem ezeket az erősen idézőjelbe tett átlag embereket, akik így mutatnak példát, pontosan azért, mert egy kicsit így az orfenntartó művészeknek tartanak egy nagyon jó tükröt, hogy mire is vagyunk mi úgy odáig, azért, mert esetleg szépen énekelünk, vagy szépen játszunk, holott XY csupán az erejével, a kitartásával, a hétköznapokban életeket ment, kitart és ápol betegeket, és nem adja föl, és a lehetetlen körülmények között küzd, vagy nevel egy kicsi embert szinte pénz nélkül, stb. Ezer példa van. Én nagyon szeretem ezeket a példamutató embereket, nagyon sokat adnak.
Megbocsátok, aki bántok. Szeretném keblemre ölelni az életért küzdő fájó rabot. Szeretném feltámasztani, úgy szeretném, aki halott. Szeretném, hogyha lassabban forogna, s végre megállna a nagy kerék. De legjobban szeretném, ha szeretném. Szeretnék alkotni csodásat, és ezer gyönyörűt, szépet meg nagyot, aztán meghalni, mert én a mámor vagyok.
Edina, te magad zeneszerző, énekes, zenész vagy, de a szövegíráson nem gondolkodtál? Egyfajta tanácsokat adhatnál azon keresztül is, vagy te a zene nyelvén mondod el?
Amiket... Az igaz, igen. A dalszövegem az egyetlen egy dalban merült ki, ami kb. 4 szó van benne, ami így úgy ismételgetődik. A madaram, madaram, édes kis madaram, ne szállj messze, ne menj el, ne hagyd el szívem. Tehát ez az én egyetlen, ez is utolsó dalszövegem, amit valami népzenei érzet inspirált. Az az igazság, hogy olyan gyönyörűek vannak, amik végtelenül, hát mondanom sem kell, hogy mennyi embernek ad annyit, tényleg elolvasod egy verset, és megvigasztalódunk, szóval fantasztikus, hogy egyszerűen nem jut eszembe, nincs is idő arra, hogy én kigondoljak magamnak valami olyan gondolatot versekben, vagy dalszövegben, hiszen jön és jön a Pilinszky versektől kezdve, nem is tudok, József, tehát tényleg a legnagyobbak, akár kortárs költő, vagy van egy Reményi Sándor vers, amit megzenésítettem a Kölcsön. Szóval annyi vers van, ami folyamatosan itt van a szívemben, ami annyit ad, hogy nincs bennem hiány, hogy kigondoljak valami saját szöveget. Igazából meg hát egyáltalán nincs hozzá tehetségem, tehát ezt már régen beláttam. És érdekes, hogy a zene is ugyanígy elvarázsolt gyerekkorom óta, ugye, ahogy mondtam, de valahogy, és ez az, amiről már sokan kérdezik, hogy mire kell zenét, amikor mindent megnyitok, mindent. És az ellenkezőjét, és a totális, tehát mindent. És tényleg nem lehet újat. Nem lehet újat írni. Ezt én is így érzem, tökéletesen szellem és lelki tudatommal mondom, de valahogy én nem azért írok zenét, mert azt gondolom, hogy a zene az valamit fordulhat azáltal, hanem egyszerűen tele van a fejem hangokkal, és azt gondolom, hogy amíg jön, addig eléneklem. Ha egyszer elapad, akkor nem fogok habozni. Hát én is játszottam, hogy egész életemben klasszikus zeneszerzők darabait, tehát majdnem megőrültem a boldogságtól és a szenvedélytől, ami azokban a darabokban van, de tényleg az van, hogy amíg meg elolvasok egy verset, is el akarom énekelni, mert nem tudom elmondani szépen. És akkor jön hozzá egy dallam magamból. És akkor ez így rendben és természetesen születik, és addig, amíg ez így születik bennem, addig ebből nem csinálok ilyen különösebb ügyet, hanem csak örvendezem és éneklem a újabb és újabb verseket, és a versek a lényeg, az a sok-sok gondolat, ami azokban van. Például most legutóbb a Pilinszkynek a Tilos csillag, meg a Magamhoz című vers, amit megzenésítettem, és a Magamhoz az fantaszt. A mai napig mind, amikor éneklem, de a Tilos csillag is, meg minden, csak a legutolsó a Magamhoz, és mindig az, hogy rácsodálkozom, nem hiszem el, hogy ilyen gyönyörűt hogy lehet írni. Csak éneklem, és ahogy budjam ki a számból, remélem, hogy az emberek is így érzik, de majd meghallják, mert ezeket fogjuk játszani.
Na de Edina, hadd csodálkozzunk rá, két sort nem énekelnél nekünk így telefonon keresztül a beszélgetés közepén?
Hát úgy van, bocsánat, izgulok. Bátran viseled magányodat, én számon tartlak téged. Ne hagyd a sorsod a csillagokra, benned érjen a végzet. És akkor így megy, mindegy, ezt most nem tudom, hogy hogyan szólt. De csak egy ilyen finoman kezdődik, és utána mindig egyre több és több. Egyébként a looperes technikának a szabad ilyen szakmai dolgot mondani, ez a lényege, mert ugye van ez a gép, ami rögzít zenei motivumokat, és az a specialitása, hogy nem egyet, mint régen a magnó, vagy valami felvevők készülék, vagy a telefonok, hanem egymásra lehet rögzíteni majdnem végtelen számú zenei motivumot. Tehát én felveszek egy pici dolgot, meg majd a Jamal is, mi össze vagyunk kötve midi kábellel, a két lupát, és akkor mondjuk három, azért is tartok hosszabb ideig egy-egy dal, mert ugye nekem kell feljátszani minden szólamot. Tehát mondjuk elkezdem egy osztinátóval, egy alapritmussal, veszek hozzá föl mondjuk 8-8 hegedűs szólamot, 4-4 vokált, össze lehet adni, ennek mind ideje van, és ezeket mind a géppel irányítom, hogy mit rögzítek, mit veszek föl, mi az, amit csak improvizálok a téleden, és akkor erre a kísérletre, amit magunk által feljátszottunk, rá lehet énekelni a verset, vagy a dallamot, és akkor ugye mindig, hát ez jellemző a looperes technikára, hogy éppen ezért mindig elkezdődik valami szelidebb, halkabb dologgal, persze, mert az csak egy sáv, és utána a végén már ilyen 30-40 sávot lehet hallani. Mindig van egy ilyen fokozás a dalokban, tehát önkéntelenül, törvényszerűen, hiszen ahogy rögzíti az ember a szólamokat, a pokálokat, a hegedűt, a brácsát, stb. Egyre több és több hangszer szól. És akkor a végén mindegyikbe fel lehet robbanni, remélem jó értelemben. Ez a jellemző a looperes technikára, na ez a lényege.
Tehát, hogy gyakorlatilag a dalok. Ketten 80 féleképpen tudtok szólni egy adott pillanatban.
Hát olyasmi, mire felépítünk egy dalt, addigra szól minden lábdóba, Jamal részéről, ugye beatboxos, tehát szájával utána az a külön adott hangokat, van lábdob, pergő, tabla, stb. Színek, az egész időszekciót, akkor néha felvesz egy kicsit ilyen vadabb, vagy progresszívebb, modernebb basszus szólamot, én meg fölveszem hozzá a brácsokat, hegedüket, fokálokat, meg egyéb dolgokat, melodikát, és akkor így adódik össze, hogy két ember tulajdonképpen majdnem, vagy talán reményeink szerint helyettesít egy szerekhang, hogy életre kell.
Nincs a fogrót, nincs aki vár. Lagos az ég.